Vendégem Szombati Orsolya, utazó blogger. Szervusz, Orsi!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Amikor mi először találkoztunk, amikor Ománba utaztunk, akkor éppen Prágába érkeztél, Kubából.
Így van. Egy 9 órás időugrás volt gyakorlatilag karibi vidékről a másik karibi vidékre, mert ez nagyon érdekes, hogy ugye Kubának a karibi hangulata az világszerte híres, és Ománt pedig előszeretettel hívják a Kelet-Karibiának, úgyhogy abszolút volt egy összehasonlítási alapom, hogy melyik Kariba jobb, vagy melyik az igazibb.
Ráadásul 3 hetet akkor eltöltöttél egy ilyen égövön, hiszen 2 hetet voltál Kubában, és 1 hetet voltunk Ománban. Érdekes módon, hogy Kubában nem búvárkodni mentél, pedig ugye az a te nagy szerelmed.
Igen, tehát a víz alatti világ az abszolút a nagy szerelmem az utazás mellett, de Kubában én egy kalandtúrán voltam, méghozzá egy csoportos kalandtúrán, ami túlmutat a klasszikus szalsza, szivar és rum kombinációján, tehát nagyon-nagyon érdekes volt ez a 2 hetes utazásnak az összetétele, mert volt benne kultúra, volt benne dzsungel, volt benne tengerparti pihenés, volt benne világörökségi városok, szóval nagyon-nagyon gazdag mixet kaptam, betekintést az országba, hogy valójában milyen Kuba.
De alapvetően azt olvastam, hogy Kuba nagyon-nagyon jó terepe a búvárkodásnak.
Ez így van.
Tehát korábban sem voltál?
Korábban Mexikóban voltam, tehát a karibi térségben már van egy kis összehasonlítási alapon Mexikóból, és ami egyébként hasonlatosság és szintén búvárkodáshoz kapcsolható, azok az úgynevezett cenote barlangok, ezek a mészkő barlangok, amik ugye beszakadtak, és a tengervíz az édes vízzel, az esővízzel keveredve nagyon érdekes látványvilágot hozott létre, és ilyen különleges barlangok, cenote barlangok például Kubában is vannak. És igaz, nem búvárkodtam, de fürödtem bennük, ami hatalmas élmény volt, hiszen ezeknek a barlangoknak az aljában a víz alatt hatalmas cseppkövek vannak, tehát egészen szürreális látványvilág az, amivel találkozhat valaki, hogyha Kubába megy például merülni. Meg hát nyilván a karibi térség nagyon gazdag korallzátonyokban, halakban, cápákban, bikacápákban. Sajnos erre most nem volt lehetőségem, de remélem, hogy a közeljövőben valamikor még visszamehetek merülni a karibi térségbe.
Azért te nagyon sokat utazol, de mondjuk, ha azt kérdezem tőled, hogy 20 évvel ezelőtt te mit tudtál Kubáról, akkor mik jutnak eszedben?
Hát igazából a kommunizmus, Fidel Castro, az, hogy senki nincs jóban Kubával, de a magyarok jóban vannak mégis, meg nagyon sok kubai jött Magyarországra például tanulni annak idején a 80-as években.
Hát dolgozni is jöttek.
Dolgozni is jöttek, sőt nagyon-nagyon érdekes, hogy aki kint volt például Kubában, de kinti kubai idegenvezetőnk, ő 4 évet tanult Magyarországon, mert a szülei atomfizikusok voltak, és Magyarországra küldték őket Kubából tanulni, hogy ott is majd felépítenek egy nukleáris erőművet, amire végül nem került sor, de küldtek szakembereket Kubából Magyarországra, hogy tanulmányozzák a paksi atomerőművet, illetve hát az egész tudományágat, és ő fiatal korában járt Magyarországon gimnazistaként, és már elmúlt 50 éves a hölgy, de még a mai napig nagyon jól beszél magyarul, és nagyon szép emlékeket őriz Magyarországról.
Én 16 évvel ezelőtt voltam először, és sajnos utoljára Kubába, de remélem azért még el fogok tudni menni. Én nekem nem volt ennyire kalandos a 2 hetem, meg azt hiszem én is csak 10 napot töltöttem el ott, és ebből egy kicsit volt Varadero, ami kihagyhatatlan, mert ott azért pihenni kell, és hát azért ott én szerintem akkor találkoztam először ezzel a hófehér homokkal, ami hát egyszerűen lélegzetelállítóan szépek az a kubai strandok. Meg hát az a közeg, amelyik ugye, ha most visszaszámolok 16 évet, akkor fogalmam sincs, de majd te megmondod fejbe, és sokkal jobban számolsz, mikor volt, akkor azért már Kuba egy kicsit szabadabban lélegzett, de hát azok az emlékek, amik egyébként hosszú évtizedek nyomát őrizték, azok még tetten érhetőek. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy például most milyen emlékek sejlenek föl, vagy milyen emlékeket lehetett látni, akár kézzel tapintani, mondjuk ami a Fidel Castro Che Guevara kombóból megmaradt, vagy a kubai forradalom időszakából. Mert bocsánat, akkor, amikor én ott jártam, akkor még ott voltak a kisdobos, úttörőnyakkendős kislányok, ott voltak a helyre nem hozott gyönyörű neoklasszicista stílusú épületek Havanába, egyébként pedig olyan nagy béke honolt az egész szigeten, mindenki örült mindenkinek, hát most ezt persze nem citálom ide helyesebben, szóval ide citálhatom a zenét meg a szivar, de inkább mondjuk a zenét elsősorban, mindig mindenhol szólt a zene, és az emberek mosolyogtak. Tehát ilyen paradicsomi állapotoknak tűntek, egészen addig gondolom, amíg meg nem kapargattuk a felszínt.
Igen. A jó hír, hogy ezek a romantikus múltbeli dolgok még mai napig jelen vannak Kubában. Tehát a zeneszeretete, a koloniális épületek, a kissé már az enyészet részévé váló gyönyörű klasszicista épületek a Prádó mentén, ezek még megvannak, és szerencsére az elmúlt években történtek felújítások. Például Havannában, Óhavannában, ami a világörökség része, és Kubának ugye a fővárosa, ott van a régi tér, és gyönyörűen felújították például az ott a teret közrefogó épületeket is, tehát nagyon-nagyon jó látni, hogy van fejlődés azért, de hozzá kell tenni, hogy Kuba mai napig nincsen sajnos jó helyzetben.
Bocsánat, hogy beleszólok. Akkor, amikor kint voltam, akkor még egyáltalán nem volt felújítva ez a tér. Be voltak deszkázva az ajtók és az ablakok, azon különféle graffitik voltak, előtte ücsörögtek fiatalok, idősek, cigarettáztak, vagy talán még ittak is valamit. Már nem tudom, hogy nyilvános helyen szerintem akkor sem lehetett Kubában semmit inni, de akkor ez egy nagyon jó hír, hogy akkor a mostani országvezető és ez erre gondot fordít.
Időről időre felújítanak egy-egy épületet, de nyilván Kubának a speciális helyzetéből fakadóan azért óriási rohamléptékű fejlődésre nem lehet számítani. Hiszen azt valamennyire ismeretes, ugye, hogy a Kuba mai napig például USA embargó alatt van, ebből fakadóan nagyon sok mindenki a világon nem kereskedik Kubával, nagyon nagy az áruhiány, de ennek ellenére a kubaiakban egy hihetetlen életszeretet van a mai napig, hihetetlenül büszkék, és rugalmasan tudnak még ahhoz a nehéz körülményekhez is igazodni, ami most az országban jellemző, hiszen azt a fajta szegénységet, mint mondjuk egy harmadik országban én tapasztaltam például Jemenben, az nem lehetett látni Kubában, de hozzá kell tenni, hogy mondjuk egy kubai havonta körülbelül 20 eurónyi összeget keres, ami nagyon-nagyon kevés, és a jegyrendszer még a mai napig érvényben van, ami ugye egy a régi időszaknak a vívmánya, de mai napig vannak állami üzletek, ahol lehet vásárolni.
Kubaiak annyira keveset keresnek, hogy egyszerűen nem okoz problémát ezt földolgozni.
Nem.
És így is szocializálódtak, tehát nemzedékeken keresztül így szocializálódtak. Az jutott eszembe, hogy ugye Obama enyhített Kuba embargóján, aztán jött a Trump, ő pedig visszahozta az egészet. Most nem tudom egyébként, hogy a Biden milyen viszonyban van, de aztán még a Trumpi retorziók azok érvényben vannak.
Igen, igen, egyébként pont az Obama ideje alatt volt egy közeledés, hogy végre megtörik a jég és újra felveszi a diplomáciai kapcsolatot a két ország, de sajnos Trump és Biden is az elődjei politikáját folytatta, és továbbra is embargó alatt van Kuba. Egyébként pont amikor kint voltam Kubában, akkor volt az ENSZ közgyűlésen egy újabb szavazás, és sajnos ismét elutasításra került, hogy oldják fel az embargót Kuba ellen. Tehát az USA nemmel szavazott most is.
Igen, az érdekes dolog, hogy a hallgatók tudják-e, hogy Amerika egyébként, amerikai függőség az mikor és hogyan alakult ki. Hát ugye Kuba spanyol gyarmat volt, Kolumbusz 1492-ben, mikor máskor, tehát az első útján felfedezte Kubát, aztán onnan szépen jöttek a spanyol gyarmatosítók, és egészen a 19. század végéig uralták a környéket. Viszont Amerika közelségével az amerikaiak akkor már kereskedtek, különféle kereskedelmi hajók, sőt, hadi gépezetek is, fregattok is megérkeztek Kuba partjaihoz, és volt egy incidens 1868-ban, vagy valamikor a vége fele, amikor felrobbantottak egy amerikai naszádot.
Így van, így van.
És aztán ez kiverte az amerikaiaknál a biztosítékot, és akkor indult egy amerikai-spanyol háború, amit a spanyolok csúnyán elveszítettek.
Igen, így van.
És a szerződés kötésnek az értelmében Kuba Amerikához került, félgyarmati függésben, tehát bizonyos jogokkal bírtak, félgyarmati függésben, de voltak éppen az amerikai jelenlétet, vagy az intézményesített jelenlétet, azt a 19. század végétől
így
datálhatjuk.
Van. Így van, amikor ez a hadihajó, ez a Maine hadihajót felrobbantották Kuba közelségében, akkor ugye kirobbant ez a háború, amelynek az lett az eredménye, hogy Spanyolország odaadta Kubát az USA-nak, és bekerült egy úgynevezett MPLAT kiegészítés, ami azt jelentette, hogy az USA-nak joga van beavatkozni Kubának a belügyeibe. És ez egészen 1953-ig gyakorlatilag érvényben volt. Ugye erre az időszakra datálható láthatóak azok a híres kaszinók és a világ leghosszabb bárpultja is, például Kubában, Havannában volt, és rengeteg amerikai járt Kubába szórakozni. Ugye amikor a SZESZ tilalom volt például az USA-ban, akkor előszeretettel jártak oda kaszinózni, és hát nyilván az a fajta romantikus múlt, ami például veterán autók formájában a mai napig látható Kubában, ugye az erre az amerikai időszakra vezethető vissza, tehát Kuba utcáin a mai napig 70-80 éves gyönyörű kedilekek, pink színűek, amiket Elvis Presley hozott ugye divatba, a pink kedileket, azokat a mai napig használják az ott élők, és nem turista célokat szolgálnak, hanem valójában, való életben is azzal közlekednek.
Ráadásul én láttam, amikor Kubában voltam, zsigulikat, akkor még nem is ladák voltak, tehát zsigulik voltak, de én olyat is láttam, le is van fényképezve, hogy ketté vágtak középütt, már nem hosszában, hanem keresztbe egy autót, egy betoldást kapott, kvázi egy zsiguli limuzint építettek, igen, és ez a limuzin egy taxi volt a sok közül.
Igen, mi is találkoztunk ilyennel, és így kerekedett a szemünk, hogy úristen, ezt így mégis hogy. És valóban így betoldottak egy közbülső elemet, és azt hiszem, hogy 6 ajtós lett talán így. Tehát hihetetlenül leleményesek a kubaiak, tehát ezeket a régi veterán járműveket is, hogy életben tudják tartani. 70-80 éves autókról beszélünk, amiben már semmi sem eredeti, csak a külseje, meg maximum az ülései, de minden más egyéb index, kormánykerék, műszerfal az megbuherált autókból, Suzuki és egyéb alkatrészekből is mennek a mai napig.
És taxikat lehet elkapni a pirosnál, mert Havanában nagyon sok taxi van.
Igen, igen.
És taxi közlekedik, akkor ez ebben nem változott. Még egy picit csak visszaugornék a történelemre, mert szerintem a mi magyarok körülbelül az 50-es évek elejétől ismerjük valamilyen módon Kuba történelmét, vagy az 50-es évek közepét, ugye amikor Batistát előzik Fidel Castroék, aztán akkor Castro becsukják, kimegy, börtönbe kerül, amnestiát a Batistától, ugye, akkor megy Mexikóba, akkor találkozik Che Guevarával, akkor kétszer visszajönnek, a másodszorra már sikerül, és akkor már a kubai forradalom történetét így ismerjük. Aztán utána ez begyűrűződött a rakétaválságba, a disznóöből, ezeket a sztorikat meg már egyébként mindannyian tudjuk, sőt, már a történelmből is tanulhattuk. De megint csak visszakanyarodok a Che Guevara és a Fidel Castro kultusz, hogy a Fidel Castro 2016-ban halt meg. Vannak még tacepaók?
Vannak, tehát az El Comandante, ami ugye Fidel Castro-nak az örökös megnevezése, titulusa, igen, tehát hogy ezek még a mai napig vannak, a gyerekek továbbra is úttörő nyakkendőket hordanak, tehát a kéket cserélik a pirosra, és például még mindig van eskütétel, hogyha jól emlékszem, október 6-án, ami Che Guevara-nak a halálának a napja, és még mai napig úgy esküdnek fel, és teszik le az eskütételt, hogyha felnövök, akkor olyan leszek, mint Che Guevara. És ez még a mai napig van az iskolákban, tehát hogy ezek működnek. Ugyanúgy a kettőjük fotója nagyon sok helyen visszaköszön az országban plakátok formájában. De Havannában is mai napig van egy fém installáció, igen, ahol látható az egyik képen Fidel Castro, a másikon pedig Che Guevara, és az a halál vagy forradalom, ez még...
Haza vagy halál.
Igen, forradalom vagy halál, meg hogy mindig előre a végső győzelemig, ezek a hívószavak, ezek ott vannak, és az emberek életének a részét képezik.
Azt most szégyen, de nem néztem meg, hogy a havannai repülőtérnek mi a neve?
Nem Fidel Castro.
Egyébként érdekesek, hogy a Raúl, az öccse, még mindig él, 92 igen, éves. Igen. Igaz, hogy már teljesen visszavonult, aztán pár évvel ezelőtt mondott le a kubai kommunista párt főtitkári vagy elnöki pozíciójáról, de 92 éves, igen, tehát a kasztróság még mindig ott,
igen,
van.
Igen, tehát hihetetlen, hogy a kasztró fivérek így gyakorlatilag a 20. század második felétől napjainkig szinte végig uralták és irányították Kubát, 2018-ban volt.
Maradjunk még ennek a beszélgetésnek a végéig Havannában, hiszen említetted ugye az Old Havanna, amelyiknek egyébként nagyon szerencsés módon elkezdik felújítani az épületeit, de Havanna már akkor is egy ilyen kis pezsgő város volt. Most is alá tudod ezt támasztani?
Igen, abszolút, tehát hihetetlenül változatosak, óha van ennek az utcái, az egyik részen gyönyörű épületek, a másik részen düledező épületek, tehát ez az ilyen enyészet, ami átitatódik történelemmel, az hihetetlenül lüktet Havanna utcáin a mai napig is. A tengerparti sétánya, a Malekón, ami ugye végigmegy a tenger mentén, ott esténként megtelik élettel, pecások mennek ki és horgásznak, zenészek jelennek meg, akik a szond ritmusaira így elkezdenek táncolni, árusok jelennek meg, különböző magvakat árulva, meg rágcsálni valókat így a turisták számára. Úgyhogy abszolút igen, tehát ez az élet megvan. Ami egyébként nagyon érdekes, hogy míg régen ugye a mobiltelefon, mint olyan, az tiltott volt a kubaiaknak, és azt pár éve beengedték.
Ott van a kezükben.
És ott van a kezükben, és például nagyon érdekes volt azt látni, hogy már nem feltétlenül azért ülnek ki a kubaiak esténként a tengerpartra, hogy ott egymással beszélgessenek és táncoljanak, hanem a mobiltelefonjukat nézik.
Tehát akkor a globalizáció... ez most státuszszimbólum?
Igen, azt gondolom, hogy státuszszimbólum.
Tehát ez nincs mindenkinek a kezében.
Nincsen, és már internet is van. 2018-ig egyáltalán nem volt internet az egész országban.
Milyen nagy mázliuk van, hogy mondjuk nem abban a korban éltek, amikor a nagy 3-4 kilós vesztel telefonokat kellett cipelni, és az autóba be kellett dugni, és úgy viszik el. Tehát most már mobiltelefonok szolgáltatókkal, értelemszerűen.
Igen. Nagyon-nagyon lassú a mobil internet, általában a hajnali órákban hasít a net, napközben pedig úgy válszorog, tehát mondjuk 3G lefedettséggel lehet számolni, hogyha valaki Kubába megy, de most már nem lehetetlen internethez jutni, turistaként és lakosként sem, tehát már begyűrűzött.
Éttermek, kávézók
vannak, általában ezek európai pénztárcához vannak igazítva, 10-15 euró ellenében lehet egy nagyon gazdag főételt enni, ami általában háromféle tételt jelent. Van ez a ropa vieja, ami ez a tépet hús, nagyon-nagyon finom, és az például babos rizssel tálalják, fekete babos rizssel, az ugye nemzeti ételük a kubaiaknak. Aztán vannak a csirkeételek, ami teljesen európai szájészhez szokott, és vannak a halas ételek, például homár, vagy sajttal, rákokkal egybesütött hal, rizssel tálalva szintén, ez egy tipikus három választékos kubai fogás, és hát mellette rengeteg gyümölcs van, papaja, guava, avokádó, mangó, banán, kókusz, nagyon-nagyon gazdag kubai gyümölcsökben.
Milyen az üzletek ellátottsága?
Szegényes, tehát, hogy azok az üzletek, ahol mondjuk kubai pezóval lehet vásárolni, akár külföldieknek is, általában tartós élmiszerekre vannak berendezkedve. Tehát van mondjuk étolaj, van nyilván kubai rum, Havanna klub rumjait, azt gyakorlatilag tonna számra árulják, meg van mondjuk rizs, meg pelenka, de az, hogy felvágott a spult, húspult, az nincsen.
Illetőleg, ahogy mondtad, már nincsen helyi valuta, helyi pezó, és a külföldieknek való pezó.
Igen.
Tehát az megszűnt.
Igen, vagy nagyon-nagyon kevés helyen lehet, tehát az már nincs bent úgy a forgalomban, tehát simán külföldiként is már kubai pezót tud valaki venni, de egyébként előszeretettel elfogadják a külföldi valutát is fizetőeszközként. Tehát eurót szívesen elfogadnak, illetve hát elvileg az amerikai dollár az tilos az embargó miatt, de azzal is ugyanúgy lehet fizetni.